Sziasztok, ez itt a Nyugat Podcast. Most egy kicsit szokatlan időben jelentkezünk. Azért, mert maga az, ami miatt itt ülünk, ez is egy eléggé szokatlan helyzet volt. Talán sokan emlékeztek arra, hogy múlt héten pénteken Horváth Gábor fideszes képviselő volt a vendégünk itt a stúdióban. Én ebben a műsorban nem vettem részt, de annyit tudok, hogy a beszélgetés közben kijelentette, hogy a szombathelyi Jobbik egy tagból áll, mégpedig Szalai Bálintból. Nos, és pont ezért ültünk mi most itt össze, ugyanis a vendégünk Szalai Bálint, a Jobbikból. Szervusz!
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
És Józing Antal kollégámmal fogunk, és én Szilágy József vagyok, így fogjuk most szépen itt körbejárni ezt a Jobbik témát, ezt a szombathelyi Jobbik témát. Kezdjük azzal, hogy te reagáltál erre a bizonyos kijelentésre, még ott az élő adásban, egy hozzászólásban. Mit mondtál, vagy mit írtál akkor oda, és alapján véve, mi a helyzet a Jobbikkal Szombathelyen most? Mert elég sok változás volt, erre majd később még visszatérünk egyébként.
Köszönöm a szót. Ugye volt egy olyan mondat Horváth Gábor önkormányzati képviselő úttól, hogy személyem az egyetlen a Vas megyei Jobbikban, és ez nem állja meg a helyét, és ezért reagáltam arra, hogy szívesen részt veszek egy ilyen interjúban ez ügyben. Mi a helyzet a Vas megyei Jobbikkal? Ugye 2020 márciusában a megyei szintről kiléptek jó páran. Bana Tibor, Rába Kálmán.
Erről beszélünk majd később. Most az, hogy most jelen pillanatban hányan vannak a szombathelyi és Jobbikban, és körülbelül mekkora tagság van a megyében?
A szombathelyi Jobbikban 30 fős körüli a tagság létszáma, megyei szinten pedig egy 60-70 fős tagsággal rendelkezünk. Van szervezetünk, ami most alakult újra, például Körmenden, Sárváron, Vasszécsenyben, Vasváron, ugye a Szombathelyen, és az elkövetkezendő időszakban, ha a pandémia helyzet ezt megengedi, akkor még 2-3 településen is újra fog alakulni a Jobbik szervezet itt Vas megyében.
Elég sok településen megszűnt, ugye, erre majd mindjárt kitérünk. Viszont itt a beszélgetés előtt megkérdeztem tőled, hogy mi is a te pozíciód, most feladatod a Jobbikban, és azt mondtad, hogy választókerületi elnök vagy. Tehát Vas megye egyes számú választókerületének a választókerületi elnöke.
Így van, pontosan.
Hát, hogyha azt nézzük, hogyha a kormánypárt, a Fidesz szervezeti felépítését nézzük, akkor a Fideszben a választókerületi elnökök, azok ők egyúttal 99%-ban, ha jól tudom, egyébként az országgyűlési képviselők, illetve a jelöltek. Tehát a választások előtt, az országgyűlési választások előtt körülbelül egy évvel mindig lecserélik azokon a helyeken a választókerületi elnököket, ahol nem a jelenlegit indítják, hanem az új jelöltet nevezik ki, aki utána gyakorlatilag irányítja a politikai munkát ebben a testetben. Ezt vegyük úgy, hogyha Jobbik indít egy önálló országgyűlési képviselőjelöltet, vagy akár egyet az ellenzéki előválasztásra, akkor azt te leszel?
Ez még nincsen leborítékolva előre. A Jobbik országos elnöksége jelöli ki azt a 106 egyéni jelöltet, akik akár az előválasztáson, vagy akár az országgyűlési választásokon tudnak indulni a jelöltként. Ugye itt az előválasztás folyamatát ugye a Jobbik most kijelentett, hogy támogatja mind a 106 egyéni választókerületben, és természetesen a Vas megyében is mind a 3 egyéni választókerületben indítani fog a Jobbik jelölteket az előválasztáson, és akkor az előválasztás győztese, akár Jobbikos lesz, akár nem, azt valószínű, hogy támogatni fogja a Jobbik országos.
Ez új, mert eddig nem volt az a Jobbik az ellenzék összefogás része.
Igen, azonban Jakab Péter vezetésével egy új irányt vett a párt, és a Fidesz csak egy az egyben lehet legyőzni. Az egyéni választókeretekben biztos, hogy közös ellenzéki jelöltek indulnak. Az országos lista az még egy picit más kérdés, mert igaz, hogy most változott a törvény 23 óra 59 perckor, ugye november 10-én, de erre még egy kicsit később tudok válaszolni.
közben itt Tóri kollégám érezte, hogy szeretne bekapcsolódni a beszélgetésbe, de akkor már ha itt tartunk egy fél mondat. Én olvastam valami olyasmit, hogy a szóba kerül, ugye a kormány most szigorította az ellenzéki listáknak az összeállítás, vagy hogy mondjam, tehát az a lényeg ennek, hogy 15%-ot kell elérni, azt hiszem, hogyha három párt állít már közös listát. De szóba került az, hogy esetleg matematikailag még az is elképzelhető, hogy mondjuk a baloldali ellenzék állít egy olyan listát, amiben mondjuk hárman vannak, mondjuk egy MSZP, DK, vagy egy Momentum mondjuk, vagy egy LMP esetleg, és akkor a Jobbik mellé meg beáll mondjuk az, aki ebből kimarad, mondjuk akár az a Momentum, vagy akivel lehet egyeztetni, és így akár gyakorlatilag matematikailag össze is jöhet az ajánlás ahhoz, hogy ez a két, mind a két ellenzéki csoportosulás állíthasson országos listát, ami ugye szavazat tokkal jár, tehát beszerzett szavazatokkal járhat. Ezzel foglalkoztok?
Igen, az országos pártvezetés, illetve a regionális szinten foglalkozunk ezzel. Én magam személyéről, vagy magam véleményéről ezzel kapcsolatban az, hogy egy 21. századi pártok listájának kell lenni, illetve egy baloldali.
Tehát pártok. A Momentumra gondolsz akkor?
Szerintem Puni próbálja az evés, én a Momentummal kapcsolatban nincsenek negatív előítéleteim, ők még nem kormányoztak, úgyhogy szerintem ővelük jó együttműködés történhet meg.
Mindenkinek is sziasztok, és olyan ilyen csípős kedvemben vagyok, és mikor mondtak, hogy jön a Bálint, akkor ilyen csípős kérdések jutottak eszembe, és az elsőt mindjárt mondom annak kapcsán, hogy mondtad, hogy a Jakab Péter vezetésével új irányt vett. Ez hányadik új irány a Jobbik történetében, mondjuk az elmúlt 5-10 évben? Tehát nagyon, megmondom miért, nagyon nehéz követni, hogy éppen milyen irányban áll a Jobbik, milyen ideológiák mentén szerveződik. Összetudnád ezt foglalni néhány mondatban, hogy mi a lényege most a Jobbiknak?
A Jobbik ugye 2016-ban annó még Vona Gábor vezetésével meghirdette a néppártosodás folyamatát. Ez 2018-ig azt gondolom, hogy kiteljesedett. Utána azonban volt egy viharos időszak a Jobbikban, ezt kell tagadni. Viszont nagyon örülök annak, hogy 2020-ban, januárjában Jakab Pétert megválasztották a párt elnökének, aki kommunikációban egy nagyon tehetséges ember és egy nagyon jó pártvezető. A Jobbik tovább is egy nemzeti jobboldali keresztény párt, az ideológia mentén politizál, azonban fontos megjegyezni azt is, hogy a mai emberek gondjait nem a jobboldaliság vagy a baloldaliság oldja meg, hanem az a politika, ami ezekre a kérdésekre megoldást ad.
Most felmentem, voltam olyan gorosz, és felmentem a Jobbiknak a weboldalára, miatt leültünk beszélgetni, és igazából nagyon nehéz megkülönböztetni a többi ellenzéki pártól. Tehát rengeteg ilyen Orbán-ellenes, vagy nem rengeteg, néhány Orbán-ellenes bejegyzés található ott, amit gyakorlatilag bármelyik ellenzéki párt feltette volna. Semmilyen egy olyan kérdés volt a honlapon, hogy melyik időszámítás lenne a jobb, a nyári vagy a téli a bevezetésnek. Tehát én szerintem a Jobbik nem egy túl karakteres dolog azért ez.
Hát ugye a téli és a nyári időszámítás azt gondolom a 21. században már kicsi elavult, ugyanis...
Az óra átállítása.
Igen.
Az óra átállításról beszélünk. Igen.
Ugye most már három műszakban dolgozik mindenki, minden számítógép vezére, 0-24-ben dolgoznak a számítógépek, a gyárak. Most már nem az van, hogy mint akár a 20. században, hogy csak reggel mentünk el dolgozni, és akkor délután otthon voltunk. Én azért támogatom például a nyári időszámítást, mert így legalább a télen, a délután a úgymond a munka utáni aktív élet egy kicsit tovább tarthat világosban.
Oké, ez rendben van, és utalom ez a rég eldőlt, tehát mondjuk az Európai Unió megszavazta a jövőre, hogy mi, amikor megszűnik ez. Csak hogy egy pártnak ez a legfontosabb kérdése a választók felé a jelen politikai és pandémiás helyzetben, hogy melyiket tartják a legfontosabb. Mert továbbra is én tehát magát az üzeneteknek a hogy mondjam, tehát nagyon tompított üzenetek jönnek felém a Jobbiktól, és lehet, nem én vagyok az egyetlen. Az országok úgy érzi, hogy nem nincs ebbe elég átütő erő.
Hát azt gondolom, hogy azért Jakab Péter parlamenti felszólalásait, amit akár több millióan megnéznek az interneten, a közösségi médián keresztül, szerintem azért az átütően hangzik. Igaz, hogy a televízióval ez nem annyira jön át, de szerintem az ő vezetésével egy markáns politikát fogalmaztunk meg.
Éppen megnéztem az utolsó adat, amit találtam a Nyugat honlapján a közvélemény kutatásnak 10%-on áll nagyjából. Ez az októberi adatot láttam a médiának.
Én most láttam, ha jól emlékszek, vagy az iránytű, vagy a medián felmérése szerint 12%-on áll a Jobbik, holt versenyben a demokratikus koalícióval. Vidéken azt tudni kell, hogy a Jobbiknak van a legnagyobb szervezettsége. Egy kulisszatitkot még elárulok, hogy a borsodi időközi választáson jelen voltam, és azért lett ott is a Jobbikos jelölt indítva, mert a környéken a Jobbiknak volt a legnagyobb szervezettsége. Emberileg.
Én ezt elhiszem 10%-os, a 12%-os, akkor viszont még inkább magyarázatra szorul az, hogy Szombathelyen miért ilyen gyenge? Tehát az országos eredményekhez képest, nem most, hanem nem tudom, 10 éve, 15 éve, tehát mindig gyengébben szerepel, mint az országos átlag. Hogy ennek van-e valamilyen magyarázata? Jelen pillanatban ugye hát a Jobbik az utolsó választáson nem is állított listát, közös listával volt, vagy ilyen összfér listával volt a Proszavárjával, és hát úgysem ért el átütő sikert.
Ugye annyit erre reagálva, hogy 2019-ben még az európai parlamenti választások előtt folytak tárgyalások az ilyen Szombathely Egyesülettel. Tehát azt mondom, hogy jól haladtak a tárgyalások, azonban az európai parlamenti választásokon pártunk nem szerepelt kiemelkedően jól, ezért változások történtek. Van, aki pozitívabb besorolást kapott, van, aki negatívabb. Mi negatívabb besorolást kaptunk.
Arra gondolsz, hogy a DK és a Momentum előre tört országosan.
Így van. Ők jobb tárgyalási pozícióba kerültek a tárgyalóasztalnál, mint mi.
De miért? Tehát miért van az, hogy a gondolom beszélgettetek erről. Tehát vannak olyan városok, területek, a bizonyos pártok erősebbek, gyengébbek, hogy miért van az, hogy a Jobbik Szombathelyen így már hagyományosan gyengébb?
Hát ez nagyon jó kérdés így. Szerintem a határ közelsége, tehát itt Vas megyében azt azért azt tapasztalhatjuk, hogy azért az ország közép- és keleti részéhez képest nagyobb a szabad így fogalmazni jólét, tehát nincs akkor a szegénység. Kevesebb problémákval küzdenek az emberek, kevesebb pénzügyi probléma. Itt azért az utak járhatóbbak, tömegközlekedés sokkal jobb, mint például a keleti ország részben. És valahogy a Jobbiknak a helyi politikáját lehet, hogy nem sikerült annyira jól bemutatni itt a Szombathely és környékén élőknek.
Hát lehet, pedig a megye többi részében azért jóval erősebb azért a párt, hogyha azt nézzük, főleg a megye déli részén.
Hát ugye itt az eloszlás kérdése. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy ilyen Bermuda háromszög az országban, ahol nem a legerősebb a Jobbik, az egyik Budapest, a másik Szeged, a harmadik sarok pedig Szombathely.
Térjünk vissza egy picit azért az időben erre bizonyos 2008-as úgymond szakításra, vagy hogy mondjam, amikor a Jobbik teljesen hirtelen hogy fogta magát, és mint hogy szétesett volna.
18-ban?
Igen.
Ugye a 18-as választás után a Vona Gábor lemondott, és ahogy mondani szoktam, ellovagolt a naplementébe, és egy tisztítóításra került sor, Schneider Tamás és Todoszkai László indult az elnöki pozícióért. Schneider Tamás lett végül a befutó. Valamilyen szinten ennek örülök, mert ugye látszódik, hogy Todoszkai László és csapata azért milyen vizekre evezett, megalapították valakik segítségével a Mi Hazánk mozgalom nevű, én azt mondom, hogy Fidesz szatellit szervezetet, és örülök, hogy nem abban az irányba ment el a pártunk, hogy nekünk egy Fidesz csatlósnak kellene lenni.
Szombathelyen ennek egy ideig, illetve most ugye nem nagyon volt lecsapódás, ha jól tudom, viszont aztán utána hirtelen jött az, hogy Bana Tibor, aki talán hányadik, harmadik ciklusát tölti most jelen pillanatban az országgyűlésben, és minden háromszor Jobbik országos listáról jutott mandátumhoz, hirtelen kilépett a pártból. Majd közben az önkormányzati választások után Balassa Péter, ugye az Jobbik nem jutott be a szombathelyi közgyűlésbe, ugye ahogy a Tóni említette már, ugye a Proszavárjával volt közös indulás lista, ugye azt lehetett látni, hogy erről listán, hogy a Proszavárjának, illetve a Jobbiknak gyakorlatilag listás helye, ez a két szervezet gyakorlatilag listás helyre számíthat, egyet kaptak a közös listával, ezért egy proszavárjás jutott be a közgyűlésbe. Nincs most jelen pillanatban Jobbikos képviselő a közgyűlésbe. Nem tudom, bizottsági szinten jelen vagytok?
Bizottsági szinten jelen vagyunk. 6 bizottsági tagunk dolgozik a...
Te is bizottsági tag vagy?
Igen, én a költségvetést ellenőrző szakmai bizottságnak vagyok a külsős tagja.
És városvezetésnek a részeivel, tehát úgy tekintetek magatokra, mint részei a városvezetésnek, vagy most hogy van? Mert ugye a Proszavárja is kinn is vagyok, benn is vagyok, tehát egy nagyon fura.
Én ugye közvetlenül a városvezetés része mi nem vagyunk, azonban a bizottságüléseken a delegáltjaink konstruktívan, tehát tényleg nem politikai nézet alapján hozzák meg a döntéseiket, hogy támogatnak egy adott napirendi pontot vagy sem.
Oké. Okay.
Nincs pártfegyelem.
Nincs pártfegyelem. A frakciófegyelem.
Vagy frakciófegyelem, bocsánat. Hát igen.
Jó, térjünk vissza arra, amikor voltak ezek a bizony kilépések.
Igen, igen.
Először a Bana, aztán utána beszéljünk egy picit a Bana Tiborról. Nincs itt, úgyhogy azért annyira ne beszéljük ki a háta mögül, de ő hirtelen kilépett a Jobbikból. Mennyi, hogy ért? Ezt számítottatok erre, vagy ez várható volt?
Hát én egyébként erre már körülbelül a 2019-es önkormányzati választások után számítottam. A 2019-es májusi EP választás után azt tudni kell, szerintem ez nyílt titok, hogy a Jobbikon belül nagyon sok párt, nagyon sok alapszervezet, szervezet, megyei választmány kérte azt, hogy legyen tisztítás a Jobbikban, legyen megújulás a Jobbikban, ugyanis az a 6,5%-os eredmény az nagyon kevés volt a párttól, főleg egy 20%-os országgyűlési választási eredmény után.
Egy évvel.
Egy évvel, így van. És...
Közben szóltam.
Igen.
Tehát, hogyha kevés volt a tisztújítás.
Tisztújítás történt, azonban volt egy úgynevezett szávai klán, ez már országos politikai dolog, aki valami miatt nem annyira támogatta, hogy Jakab Péter, és az ő általa megjelölt 8 alelnök legyen a párt vezetésében, és ezért egy, hogy mondjam, háttérben szervezkedés volt, amiben úgy tudom, hogy Bana Tibor is részt vett, és ezáltal a jellegi vezetéssel ugye megromlott a kapcsolata, pedig marasztaltuk, hogy tehát álljon be a sorban, nincs baj, mert lehet versenyezni a verseny.
Hát elnökségi taggá választották, ha jól emlékszem. Nem?
Őt még a 2018-as tisztújításnál. Tehát akkor, de 2020-ban már nem is indult elnökségi tagként, tehát alelnökként. Nem is került így be, de már akkor azon a tisztújításon láttam rajta, hogy nem fog maradni.
Szóval nem lepett meg benneteket.
Engem személytelenül.
De azért az egy vérveszteség volt, nem egy országgyűlési képviselő távozott, aki ráadásul a megyének ott a Szentgotthárdi, ugye ezt tudjuk, a megyének azon a részén azért egy népszerű embernek számít.
Akár Jobbik tudja őt támogatni abban a választókerületben, ha ő elindul. Azt gondolom, hogy Szombathelyen sem ismertsége nincs ahhoz, hogy ő neki most itt kelljen politizálni, vagy indulnia. Hogyha, ahogy mondtad, jó munkát végzett, meg ismert, akkor biztos, hogy a választók értékelni fogják a szavazataikkal a Szentgotthárdi körmendi választókerületben.
És akkor, hogyha jól vettem ki, most akkor beszéljünk a jövőről, a forgatókönyvekről.
Még először Nézzük meg, hogy Balassa Péterrel mi a helyzet most, ugye?
Nézzük.
Balassa Péter nagyon sokáig volt ország közgyűlési városi képviselő. Listáról jutott be több cikluson keresztül is. Aztán most hirtelen ugyan nem kipotyant a közgyűlésből, és nem sokkal később megjött a hír, hogy ő Győrbe dolgozik a Jobbik regionális szervezetén, hogy pontosan nem is tudom, mert leírtuk annak idején, csak már elfelejtettem, hogy pontosan mi is az ő feladata most?
Ugye Balassa Péter ugye 9 évig volt városi képviselő ugye a Szombathelyi Közgyűlésben, ugye 2019-ben az ő szavazatával is ugye átvette a közgyűlés az ellenzéki többséget. Jelenleg regionális igazgatóként dolgozik Vas és Győr-Moson-Sopron megyében. Annó még, ha jól emlékszem, még talán februárban, márciusban egy cikk megjelent vele kapcsolatban, majd ezügyben akár a sajtó érdeklődésére mutathatunk, hogy tisztázta magát Balassa Péter, majd ezügyben kérem, hogy kérdezzék meg.
Rendben, de viszont ha jól, a beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy Balassa a Szombathelyi elnök,
így
ugye?
Igen.
Tehát akkor azért Szombathelyről mégsem távozott el.
Szombathelyről nem távozott el, most a Jobbik szervezésében és felkészítésében vesz részt, ami ugye az országgyűlési választások.
És ez már a jövő, igen.
A jövő. Igen, ez a jövő. Ugye mi előttünk van az a 2022-es választások, és akkor, mert ez újdonság szerintem, hogy a Jobbik, tehát akár bejelentésnek is vihetjük, hogy Jobbik is indul ezen az előválasztáson. Tehát, mert
eddig, ez bejelentésnek ugye, is vesszük, akár igen.
Ezt hírnek is föltehetjük. És mert eddig ugye arról volt szó, hogy több ellenzéki szervezetről volt szó, hogy állít jelölteket az előválasztásra, és akkor ezek szerint Jobbik is beszállt, tehát akkor ennél érdekesebb lesz. És mind a három választó kerületben terveztek külön jelöltet mindenhol? Tehát az előválasztáson?
Ugye november 15-én most vasárnap volt az ellenzéki pártvezetőknek a parlamenti, és ugye az egyik parlamenten kívüli pártok vezetőinek egy értekezlete, ahol megállapodtak abban, hogy mind a 106 egyéni választókerületben közös jelölt lesz, és mind a 106 egyéni választókerületben előválasztás lesz, és mind a 106 egyéni választókerületben elindítjuk a Jobbik jelöltjeit az előválasztáson, és aki nyer, Jobbikos, akkor az természetesen az országgyűlési választásokon is. Tehát a kérdésre válaszolva Vas megyében is.
És azt lehet már tudni, hogy kik lesznek, vagy mikor nevezitek meg őket?
Én azt gondolom, ez a 2021 eleje lesz.
De gondolom felmerültek már nevek.
Így van. A tárgyalóasztaloknál azért már az ellenzéki pártvezetők sakkoznak a nevekkel, illetve a pozíciókkal.
És azt lehet tudni, bocs, hogy akár az előválasztáson, akit elindítotok, ők pártba kerülnek ki, vagy párton kívüli ismert emberek lesznek? Hogy van erre valami koncepció, amit esetleg mi is megtudhatunk?
Lesznek, meg például most is vannak párton kívüli, de a Jobbik által támogatott országgyűlési képviselők, például Steinmetz Ádámot tudom mondani, olimpiai vízilabdázót. De hogyha a választókedve kérdezed, akár a körmendi választókedben egy olyan ember is indulhat, vagy olyan embert is tudunk támogatni, aki párton kívüli, de viszont őt nagyon is támogatható.
Akár Bana Tibort is.
Hát
erre a kérdést vártam.
Lesz meglepetés, csak annyit, hogy...
Én azt gondolom, hogy minden párt részéről lehetnek meglepetések. Neveket most nem mondhatok, mert igazából mindig azt mondom, hogy az a biztos, amit leírunk egy papírra, a többi az csak légből kapott információ, úgyhogy jussunk el 2021 tavaszáig, és akkor már többet fogunk tudni.
Oké. Okay. De egyébként ezt mindenképpen akarom kérdezni, ez az előjáték a következő kérdésemnek, hogy azért ugye azokkal a pártokkal kell most nektek együttműködni, itt, amikor leülnek az ellenzéki pártvezérek, akikkel 5 évvel ezelőtt mondjuk, hát finoman szólva sem volt felhőtlen a kapcsolat és a kommunikáció. Ez hogy van?
Ugye a Fidesz választási rendszer, amit itt átírt, az arra kényszerített az ellenzéki pártokat, hogy együttműködjenek, és minden ellenzéki párt és pártvezető belátta azt, hogy ne a különbségeket keressük, hanem azokat a közös többszöröseket, amilyen nyomon el tudunk együtt közösen indulni és kormányozni.
Én értem, de gondolj bele most, hogy nekem 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy a Jobbik együttműködik Gyurcsány Ferenccel, az mindenki... Hát, elküldte volna valamilyen vizsgálatra.
Vagy liberális sokkal,
igen. És ez most teljesen természetes. Tehát arra akarok kiukadni, hogy azért nem én vagyok az egyetlen újságíró, aki eljárt meg olyan sajtótájékoztatókra, Jobbiknál, ahol a cigánybűnözésre esett szó, ahol az orosz kapcsolatokat szorgalmazta, tehát ahhoz képest a párt iszonyú gyorsan, iszonyú nagyot váltott. És ezzel valahogy szembe kell nézni azt, hogy a pártnak a képviselői olyan kijelentéseket tettek, és ha jól tudom, ez visszajött a legutolsó választásokon is,
az időközi
választásokon
ez
is.
Ez volt a támadási felület.
Ez hatalmas támadási felületet ad a párt ellen.
Hát voltak régen hangzatos mondatok egyes tagok részéről, azonban nem hinném, hogy egy pár ilyen interjú, vagy egy pár ilyen hangfelvétel, aminek döntőnek kell lennie annak, hogy most egy új választás legyen, egy új országvezetés legyen. Szerintem a mindennapi gondok és problémák megoldása előbbre való, mint hogy van egy hangfelvétel valakiről, vagy...
Hát nem is erre gondolt a Tóni, hanem arra, hogy a Jobbik erősen radikális pártnak határozta meg magát régebben. És ugye tüntetésekre is emlékszem rá arra, amikor még Bajnai Gordon már nem miniszterelnök volt, sőt, akkor már a Fidesz volt kormányon, de eljött Szombathelyre egy fórumot tartani, és én mentem oda dolgozni, de közben a jobbikosok meg az számukra kijelölt, ez a Claudius Hotelben volt kint, még működött a hotel, és ott a jobbikosok a Claudius Hotel előtt egy a parkoló szélén ki voltak előbb, és onnan üvöltözték, és szitták azokat, akik egyáltalán bementek erre a fórumra, engem is, pedig én dolgozni mentem. Tehát azért Tóni szerintem erre gondolt.
Részben igen. Tehát az, hogy egy radikális párt volt, és nagyon sokan emlékeznek még erre a vonalra. Tehát amikor a Fidesz átevezett valahogy ugye a liberális térfélőr a jobb középbe, vagy akárhova, ahol most van, az elég hosszú idő telt el, és nagyon óvatosan kis lépésekkel tette meg ezt a távolságot. Az, hogy politikai, az etikus, nem etikus, vagy ez hogy van, az most nem ide tartozik. És Jobbik meg nagyon-nagyon gyorsan, hatalmas, azért mondtam, hogy új irány hirdetett most Jakab Péter, most megint, tehát hogy nagyon nehéz követni, hogy mi történik, és én úgy gondolom, hogy azért ez egy pártnak a hitelességét erősen csorbítja, hogy nagyon mást mondok. Én, mint ami könnyen visszakereshető, nem is nekem visszakereshető, mindenki emlékszik, hogy hát mi is történt, vagy miket is mondtak.
Hát tovább is azt mondom, hogy a Jakab Péter vezetésével egy új irányt vett. Ez az irány, azt gondolom, hogy már külön kell választani, nem kell külön választani, hogy valaki jobboldali vagy baloldali. Véleményem szerint a mindennapok problémáival kell politizálni itt a 21. században, és mindenkit képviselni, aki ennek az Orbán rezsimnek a vesztese.
És mi a véleményed azokról a jobbikosokról, akik egyébként tényleg a pártnak a radikálisabb, volt jobbikosokról, akik a pártnak tényleg a radikálisabb szárnyát képviselték, akik esetleg is kiváltak, és az előbb említetted már a Mi Hazánk mozgalmat, és mondjuk oda mentek át. És hát őket a Jobbikból ismertek meg az emberek.
Bocs, még kapcsolódó kérdés, akkor lehet, hogy egy válaszra meg tudod adni, hogy mennyire változott meg a tagságnak az összetétele?
Például én megmondom őszintén, 2011 óta vagyok 2012. januárja óta vagyok a Jobbiknak a tagja. Igazából a tagtársak azóta is velünk vannak, együtt vagyunk, tehát nagyon a tagok így nem változtak, helyi szinten tudom mondani, hogy országos szinten voltak, akik kiléptek, de nagyon sokan például most beléptek, és megint csak, remélem nem mondom másokszor ki, hogy Jakab Péter, de Jakab Péter vezetésével nagyon-nagyon-nagyon sok új jelentkező és tagfelvétel ezt mint asszisztenseként is látom itt a belső rendszerünkben.
Hát az tény, hogy Jakab Péter nagyon sokat szerepel, de meg is kapja érte a büntetését időnként, ugye Kövér Lászlótól.
Én krumplit nem hoztam most. Hogy...
a legutóbbi krumpli zsák után több millió forintot, 4,4 millió forintos
büntetést. Legalább krumpli.
Lassan az időnk végére érünk, annyi, hogy tehát gyakorlatilag, ha jól értem azt, amit elmondtál, alapjából mindig egy építkezési folyamatban van a Jobbik most jelen pillanatban, hát ugye azért elég nagy trauma érte a pártot tavaly előtt, meg az idén is, ugye, és így fordultok rá majd erre bizonyos előválasztásra. Milyen eredménnyel lennétek elégedettek? És akár itt kétféle is választhatjuk, mert ha beszálltok ti ugye az ellenzéki, és ebben nagyon beszálltatok az ellenzéki összefogásba, akkor magára az ellenzéki összefogás részéről is, meg külön, hogy a Jobbik esetében, hogy mivel lennétek elégedettek?
Ugye azt tudni kell, hogy a Jobbiknak a beszélgetés közben is mondtuk, vannak erősebb bástyái, illetve vannak gyengébb, hát nem nevezük bástyának, hanem gyengébb körzetei. Azt gondolom, hogy vidéken, tehát nem Budapestről beszélve, tehát Budapesten kívüli választókerületekről beszélve, ott jó eredményeket érünk el, véleményem szerint, tehát hogyha külön lista lenne, teljesen külön lista, akkor is jó eredményt érnénk el. Körülbelül azok a számok egyébként megvannak, hogy melyik párt körülbelül hány egyéni választókerületben tud majd indítani jelölteket. A pontos számot ne kérdezzétek, mert ezzel kapcsolatban még nincs információm, de ahogy kivettem a belső információs hálózatunkból, hogy a támogatottság alapján, tehát egy kevesebb támogatottsággal rendelkező párt nyilván mondjuk nem 30-valahány egyéni jelöltet indíthat a 106-ból, hanem inkább a nagyobb, három nagy ellenzéki párt, ugye a Jobbik, a Demokratikus Koalíció és a Momentum, aki ebből a tortából jó nagy szeretet majd ki tud venni. Úgyhogy, hogy milyen eredménnyel lennénk elégedettek, erre pedig az, hogyha a kormányváltás lenne 2022-ben.
Elképzelhetőnek tartasz egy olyan koalíciót, amiben mondjuk benne, tehát mondjuk megvan a kormányváltás, és győzött az ellenzéki összefogás, és amelyikben mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk akár DK-s vagy Momentumos a miniszterelnök, és kapott tárcát az MSZP, kapott tárcát, ez a két párt kapott a LMP mondjuk, és mondjuk kapott egy tárcát, vagy kettőt a Jobbik is. Össze lehet ezt fogni, ezt az egészet? Lehet így kormányozni?
Én hiszek benne, szerintem, hogy ez működhet, akár, de hogyha legalább addig eljutunk, hogy ezen a közös, többszörösen azon a minimumon, hogy visszaállítani a jogállamiságot, hogy az állami számvevőszék ne hasraütéssel büntetgesse az ellenzéki pártokat. Véleményem szerint ez működhet. Egyébként, amit a legelején mondtál, ugye, hogy most milyen miniszterelnök előtt, ugye a november 15-i pártelnöki összejövetelen, ugye megállapodtak abban is a pártok, hogy egy közös párton kívüli miniszterelnök előttet támogatnak.
Tóni?
Én meg vagyok.
Oké, rendben, hát akkor elköszönünk. Azt hittem, van még esetleg valamilyen kérdésed. Hát Bálint, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk ebbe a bő fél órában. Hát reméljük, azért majd máskor is beszélgetünk még. Hallgatóinak köszönöm a figyelmet. Tehát vendégünk Szalai Bálint, a Jobbik Vasmegy egyes számú választókerületének elnöke, Szombathelyi Önkormányzat egy bizottságának tagja volt, akit Józing Antalisz Szilágy József kérdezett most. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönöm a meghívást!